Főtiszteltő püspök úr, professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim, igen tisztelt konferencia! A dogmákat minden vallás maga szabja meg a híveinek, a hívek higgyék meggyőződésük szerint, az államnak csak a politikai résszel lehet dolga. A fenti szavakat Deák Ferenc, a haza bölcse, a vallásszabadság témájában elmondott utolsó parlamenti felszólalásakor mondotta. Valószínűtlen és mégis igaz, hogy ezen mondatok óta csaknem 150 év telt el, és még mindig arról kell beszélnünk, hogy egyház és állam hol válik el, hol ér össze, illetve hol lehetnek az együttműködés keretei. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és megoszthatom önökkel gondolataimat az állam és az egyházak viszonyának új szabályozási elveiről, amelynek különös aktualitása van, hiszen a hamarosan elfogadásra kerülő új alaptörvény, Magyarország alaptörvénye szükségessé teszi, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos alapjoga, ezzel összefüggésben az egyházak státuszának a kérdése is egy új, sarkalatos törvényben kerüljön szabályozásra. Az új alaptörvény által rögzített elvek. A közelmúltban a nyilvánosság is megismerhette az új alaptörvény tervezetét, így a nyilvánosságra kerülő szövegből idézem röviden a témánkkal kapcsolatos megállapításokat. A preambulumban, nemzeti hitvallásunkban ezt olvashatjuk. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüljük országunk különböző vallási hagyományait, idézet bezárva. Úgy gondolom, óriási jelentőségű, hogy ezek a gondolatok megjelennek, meg fognak jelenni Magyarország alaptörvényében. Végre több más európai alkotmányhoz hasonlóan méltó helyet kap itt a kereszténység szerepe, de úgy, hogy az ország más vallási hagyományai is megkapják az őket illető tiszteletet. Az alaptörvény tervezet 6. cikke foglalkozik részletesen a lelkiismeret és vallásszabadság jogával, illetve az egyházakkal a következőképpen. Idézem. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás, vagy más meggyőződés szabad megválasztását, vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján, vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja, vagy tanítsa. Magyarországon az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében az egyházakkal együttműködik. Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Eddig az idézet. Hangsúlyozom, hogy a leendő alaptörvényünk a nemzetközi összehasonlítást illetően is rendkívül széles körűen kívánja biztosítani a fenti alkotmányos jogokat. És külön hangsúlyozom, hogy az új alaptörvény is határozottan fönntartja az állam és az egyházak alkotmányos különválását. Természetesen nem arról van szó, hogy az állam el akarja szigetelni, vagy marginalizálni akarja az egyházakat, és arról sem, hogy magát távol akarja tartani az egyházaktól. Ezzel szemben kifejezetten deklarálja a közösségi célok a közjó érdekében való együttműködést. Az állam és az egyház alkotmányos szétválasztása tehát védi mind az egyházak autonómiáját, mind pedig az állam autonómiáját. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia, A Református Egyetem rendezvényén bátran hivatkozom a Magyar Református Egyház történelmére, amelynek során többször meg kellett küzdenünk vallásszabadságunkat sértő kormányzati beavatkozási kísérletekkel. A kommunista diktatúra ellentmondásos korszakából is idézhetnénk, ehelyett most a Habsburg abszolutizmus 1950-es évek tunpátensét említem, amely meg akarta szüntetni Magyarországon a protestáns egyházak nehezen kivívott és féltve őrzött önkormányzatát. E beavatkozási kísérlet elleni egyházi küzdelem élére a református egyház állt és elérte az államhatalom részéről az egyházi autonómiát sértő pátens visszavonását. Ez az eset azonban önmagán túlmutató jelentőségűvé vált, hiszen a protestáns ellenállás az egész magyar nemzeti ellenállás szimbólumává jelképévé lett. Ráébresztette az uralkodóházat arra, hogy a magyar nemzetet nem tudja megtörni. A tegnap ünnepelt 1848-as forradalom vívmányait nem lehet semmissé tenni, így az egyik előkészítőjévé vált a későbbi kiegyezésnek, amely a magyar nemzetnek ismét biztosította az önkormányzat jogát. Gondolom, hogy ezek után érthető, miért értékelem nagyra személy szerint református politikusként is az állam és az egyházak szétválasztását. Ez a történet is példázza, hogy az állam és az egyházak szétválasztás olyan principium, amely érdeke mind az államnak, mind pedig az egyházaknak a maguk önrendelkezése szempontjából. Szoros összefüggésben van ez a teljes lelkiismereti és vallásszabadsággal, de egyben az állam és az egyházak társadalmat és magyar nemzetünket szolgáló együttműködésének is fontos előfeltétele. Az egyházi jogállás szabályozása az új sarkalatos törvényben. Előre bocsátom, hogy az új törvény koncepcióját hamarosan egyeztetni fogjuk, egyeztetni kívánjuk az egyházakkal, és azt követően a részletek finomítása, pontosítása után kezdődik a törvény kodifikációja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt konferencia, a törvény előkészítésének az irányelveiről a következőket tudom most mondani. Az állam és az egyházak különválasztása összefüggésben az egyházak önállósága feltételezi, sőt megköveteli, hogy az állam az egyházak felügyeletére, irányítására semmilyen szervet nem hozhat létre. Az egyházak belső autonómiáját, szervezeti rendjük szabad kialakítását tiszteletben tartjuk, tiszteletben kell az államnak tartania. Az egyházi belső normák végrehajtásához állami kényszer nem vehető igénybe. Továbbá az egyházak részére önértelmezési jogot biztosít vallásuk tartalmi kérdéseit illetően. Ebből természetesen nem következik az, hogy az államnak az ide vonatkozó törvény megalkotása során egyképpen kellene tekinteni minden olyan közösségre vagy jelenségre, amely önmagát egyházi vagy vallási kategóriában határozza meg. Ez a mondat természetesen számos elvi és gyakorlati kérdést vet fel, amelyet a jelen törvény megalkotása során nem kerülhet el. Ennek a törvényalkotási helyzetnek egyébként elsősorban nem elvi, filozófiai alapjai vannak, hanem sokkal inkább gyakorlati, sokkal inkább az a tapasztalat, amely az 1990. évi négyes törvénynek a következménye volt az elmúlt 20 esztendőben, különösen az elmúlt esztendők során. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt konferencia, nyilvánvalóvá vált, hogy több kategóriában kell gondolkodnunk az egyházakat és vallási közösségeket illetően. Nem kerülhető el, hogy ne tisztázzuk, mit értünk egyház, felekezet vagy vallási közösség alatt. Miután ezek részben teológiai, részben vallástudományi kategóriák, bizonyára az elnevezés nem vonhat maga után jogi konzekvenciákat. Köztudott, hogy az egyház alapvetően újszövetségi keresztény, keresztjén fogalom, amelynek teológiai vetületével kapcsolatban az államnak nincs kompetenciája. Ugyanakkor határozott kormányzati szándék van arra, hogy az új törvény megfogalmazza, hogy mit ismer el egyháznak és vallási közösségnek, valamint mit tekint vallási egyesületnek. Mi legyen tehát az az átfogó kategória, amelybe valamennyi olyan egyház, vallási közösség, felekezet belefér, amelynek ilyen jellegű státuszát az új törvény is elismeri, el fogja ismerni. A hatályos 1990. évi 4-es törvény mindhárom kategóriát ismeri, gyűjtőfogalomként azonban az egyház kifejezést használja, amely a köznyelvben átfogóvá vált, mint ilyen, teológiai dimenzióját ebben az összefüggésben a köznyelvben elveszítette. Megfontolandó, hogy az új törvényben a gyűjtőfogalom az egyház és vagy vallási közösség legyen. A törvény hatálya alól kikerülő, de vallási tevékenységet folytató közösségek pedig vallási egyesületként a civil szférában az oda vonatkozó törvény hatálya alatt folytassák munkájukat. Továbbiakban tehát az egyház és vallási közösség fogalmakat együttesen használjuk, vagy legalábbis így értjük. Miután az elmúlt 20 év tapasztalatai, kiemelten az üzleti egyházak megjelenése, de az olyan vallási közösségek létrejötte is, amelyek mögött új hitelvek nem érzékelhetők, egyértelműen szükségessé teszik az egyházak és vallási közösségek, valamint az úgynevezett vallási egyesületek valamilyen szintű csoportosítását az állam szempontjából. Természetesen a törvénynek világosan kell szólni a csoportosításból következő konzekvenciákról is. Elsősorban az állami támogatást illetően. Az előkészületek szerint a kategóriák tehát a következők lesznek, lennének. Történelmi vagy hagyományos egyházak és vallási közösségek. A történelmi egyház kifejezés a rendszerváltás óta széleskörűen elfogadottá vált a köznyelvben, mint egy distinkciót téve az 1990. évi 4-es törvény formalizált egyházi jogegyenlőségi szabályozásához képest, elsődlegesen a magyar történelemben kiemelkedő, széleskörű intézményrendszerrel rendelkező három nagy keresztény egyház és a zsidó hitfelekezetek képviselete vonatkozásában. A hagyományos kifejezés mellett szól ugyanakkor, hogy olyan keresztény és nem keresztény vallások tartozhatnak ide, amelyeknek társadalomformáló, társadalom befolyásoló hatásuk volt és van, történelmi távlatokban és jelenlegi szerepükben egyaránt. Természetesen az erre vonatkozó frazeológiai véglegesítése ismét csak nem történhet meg az egyházakkal való alapos egyeztetés nélkül. A történelmi egyházak vallási közösségek esetében a kritériumok meghatározásánál a működés időtartalma lesz az egyik és a létszám meghatározása a másik fontos szempont. Ezekkel kapcsolatban példázó jelleggel már elhangzott a 100 év honosság és a 10 000 fős tagság. A jelenlegi előkészületek, tárgyalások szerint ez a szám akár 25 000 fő is lehet a környező országok példája nyomán. A harmadik fontos kritérium a primér egyházi jellegű tevékenység, amelynek alátámasztására szükséges lesz a hitelvek részletes megjelenítése. Ez egészül ki a hitből fakadó közfeladatellátási tevékenységgel, amelyek közül kiemelkednek az oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális tevékenységek. Ezek a feltételek együttes megléte természetesen nagyon szigorúnak tűnik. Ezért a honosság és a létszám vonatkozásában a többi feltétel megléte esetén A törvénytervezet megfelelő egyeztetések végén, ha úgy dönt a törvényalkotó, biztosítja vagy biztosíthatja a vagylagosságot. Ellenkező esetben ugyanis olyan egyházak is kieshetnének ebből a körből, amelyek egyházi működéséhez, jelentős magyarországi honosságához kétség sem férhet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a második kategória az elismert vagy elfogadott egyházak és vallási közösségek. E fogalmaknak természetesen szintén van történetisége. Az 1895-ös egyházi törvény vezette be, ami a maga idejében jelentős előrelépés volt, több kisebb vallási közösség korábbi tisztázatlan státuszának a meghatározásához. E törvény ismerte el a baptista egyházat és az iszlám közösséget a 20. század elején. Ennek a kategóriának a törvénybe iktatása azzal az előnnyel jár, hogy megtartja az egyház vagy vallási közösség elnevezést, amely több olyan kisebb keresztény, keresztyén és nem keresztyén közösség számára bír jelentős érzelmi töltéssel, melyek nem tudnak megfelelni a történelmi egyház-vallási közösségi kategória szigorúbb feltételeinek, de tevékenységüket ismerve egyértelmű az egyházként, vallási közösségként való működésük, illetve a hitvallásukból levezetett társadalmi közcélú szolgálatuk tevékenységük. A történelmi egyházak feltételeihez képest az elismertséget enyhébb feltételekhez kötné a törvénytervezet. A honosságot illetően ez lehet 20 éves időtartam, és a létszámot illetően is lényegesen kisebb szám. Az új törvény semmiképpen nem fogja kirekeszteni a kommunista diktatúra időszakában is már egyházként működő vallási közösségeket, vagy azokat, akik közvetlenül az 1990. évi 4-es törvény hatályba lépése után kezdték meg hitéleti tevékenységüket. Természetesen ebben az esetben is ki kell kötni a tevékenységnek primér vallási jellegét, hitelvi megalapozással együtt, és lehetőséget kell adni az abból levezethető közfeladat ellátási tevékenységre. Véleményem szerint az elismert kategória esetében is biztosítani kellene ezen egyházak és vallási közösségek számára az egyházi támogatásokhoz való vagy teljes, vagy részbeni hozzáférést, illetve a közfeladat ellátásuk teljes vagy részbeni állami támogatását. Ennek részletei részben az új egyházi törvényben, részben pedig az egyház finanszírozási törvényben kell majd kidolgozni. A regisztráció kérdéséről néhány gondolatot hadd mondjak. Felmerül a kérdés, hogy az új alaptörvény és az új sarkalatos egyházi törvény hogyan hat a jelenleg hatályos törvény által egyházként bejegyzett szervezetekre. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom egyértelmű, hogy az új egyházi törvény által felállítandó új kritériumok alapján újra kell regisztrálni az egyházakat, illetve vallási közösségeket. Természetesen az is legitim kérdésfelvetés, hogy ez hogyan fog megtörténni. Álláspontom szerint ennek két módja lehetséges. Az alap természetesen az új törvényben is a független igazságszolgáltató hatalom minden befolyástól mentes hatósági eljárása lesz, a jelenlegihez hasonlóan tehát bírósági regisztrációval történik a bejegyzés. Itt azonban rögtön előre kell bocsátanunk azt, hogy a jelenleg hatályos törvény egy formális adminisztratív bejegyzés alanyává tette a bíróságokat, megfosztva minden mérlegelési lehetőségtől. A kérelmezők minimális formális kellékek betartása esetén, amely 100 fő aláírása, illetve olyan alapszabály benyújtása, amely nem ütközik más jogszabályba, és zárójelbe jegyzem meg, az internetről ma már sok ilyet le lehet töltögetni, automatikusan jogosultá váltak az egyházként történő bejegyzésre, akkor is, ha mögötte nem volt vallási tevékenység, sőt, egészen nyilvánvaló volt a tevékenység kizárólagosan üzleti jellege. Úgy gondolom, hogy ez sok tisztességesen hitelesen tevékenykedő bíró számára is okozhatott lelkiismereti konfliktust. Az új regisztrációs folyamat sokkal alaposabb, mérehatóbb lesz. Mind előírásai, mind végrehajtási szabályai lehetetlenné teszik az egyházi státusszal való visszaélést. A bírósági bejegyzésnél a következő kritériumok teljesülését kell alapos szigorral megvizsgálni mind a két egyházi, illetve vallási kategória esetében. Honosság, létszám, világos, markánsan elkülönülő egyedi hitelvek és szervezeti működési szabályzat. A bíróságok munkáját egy szakértői testület is elősegítheti, sőt javasolni fogjuk, hogy elősegítse, amely teológusokból, jogászokból, egyházjogi szakemberekből áll. Ezzel összefüggésben a jelenleginél jóval szigorúbban kellene szabályozni a névviselés kérdését is. Az új regisztrálás során bejegyzett egyház vallási közösség neve ne legyen összetéveszthető egy másik egyházéval, vagy annak szimbólumaival, szertartásrendjével, mint ez ma igen gyakran előfordul. Adott esetben jogorvoslati lehetőséget is biztosítani kellene a már törvényesen működő egyházak részére jogaik ilyen jellegű védelme érdekében. A bejegyzés központosítása egy fontos szempont, amely szerint a regisztrálás kizárólag a fővárosi bíróság hatáskörében lesz. A fővárosi bíróság az általa elvégzett bejegyzéseknél már az eddigi rendkívül nagyvonalúan meghatározott feltételek esetében is kialakított egy olyan joggyakorlatot, amely igyekezett kiszűrni az indokolatlan egyházi bejegyzéseket. Zárójelbe jegyzem meg, nem sok sikerrel. Felmerült még annak szükségessége is, hogy az egyházi bejegyzéshez csatolni kell egy olyan nyilatkozatot, amely szerint az egyházi bejegyzést kérő nyilatkozat nyilatkozik, hogy Magyarország alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartja. Szükségesnek tűnik továbbá az úgynevezett ügyészségi törvényességi felügyelet, amely természetesen a hitéleti kérdésekre nem terjedhet ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szólnom kell még a regisztráció másik formájáról, a törvény mellékletét képező egyházi jegyzékről, amely azzal függ össze, hogy az évszázadok óta Magyarországon működő, az ország történelmében, értékeiben, kultúrájában jelentős szerepet játszó, vagy akár a nem ilyen régóta honos, de hazánkban gyökeret verő minden kétséget kizáróan hitéleti tevékenységet végző, illetve a közfeladat ellátásban is komoly szerepet játszó egyházakat, amelyeknél a történelmi, hagyományos vagy az elismert kategória feltételei nyilvánvalóan fennállnak, nem kívánjuk az új regisztrációs kötelezettségekkel terhelni. Javaslatunk szerint az országgyűlés a törvény elfogadásával egyidejűleg elfogadna a törvény mellékleteként egy olyan jegyzéket, vagy két olyan jegyzéket, amely, illetve amelyek ezen egyházak felsorolását tartalmazzák. A továbbiakra nézve természetesen minden a törvényi kritériumoknak megfelelő vallási közösség saját jogon kezdeményezhetné a bírósági regisztrálását már a hatályba lépett törvény kritériumai szerint. Már az új alaptörvény koncepciójának megfelelő részeinél hangsúlyoztam, hogy az teljes lelkiismereti és vallásszabadságot kíván biztosítani a Magyarország területén élőknek mind egyénileg, mind közösségileg. Ennek megfelelően ez a lehetőség azok számára is természetszerűleg megadatik, akik nem tudnak élni az új egyházi törvény előírásaival. Számukra lehetőség nyílik a civil törvény keretein belül vallási egyesületek létrehozására és az ezen szervezetek számára biztosított állami támogatási lehetőségek igénybevételére. Rájuk a civil, illetve egyesülési törvény előírásai lesznek irányadóak, nem kizárva a vallási jelleget elősegítő néhány specifikus szabály érvényesülését. Ilyen lehet a belső autonómia biztosítása, az állami kényszer alkalmazásának korlátozása és az állami hatóság felügyeleti jogának felfüggesztése hitéleti kérdésekben. Egy ilyen jellegű szabályozás egyrészt kizárja azt, hogy bárki anyagi vagy egyéb nem vallási indítatásból tudjon egyházat létrehozni, másrészt viszont a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos alapjogának biztosítása érdekében lehetővé teszi a közösségi vallásgyakorlást akár egy újonnan létrejövő vallási közösségnek is. Lehetővé teszi továbbá, hogy belátható időn belül és korrekt feltételek elérése esetén elismert egyházzá válhasson. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, igen tisztelt konferencia, az új alaptörvény a tervek szerint 2012. január 1-én lépne hatályba. Értelemszerűen ezzel egyidejűleg, vagy ezt követően léphet hatályba a sarkalatos egyházi törvény is. Kezelni kell azonban az átmeneti problémákat. Az előbbiekben már szót ejtettem az üzleti egyházakról és arról, hogy az új egyházi törvény alapvetően ezek kiszűrését is célozza. Az üzleti egyházakról tudni kell, hogy döntően a szociális ellátórendszert árasztották el, tekintettel arra, hogy a kormány a közoktatási és szociális egyházi intézmények részére az alapnormatíván felül kiegészítő normatív támogatást is biztosít, amely az önkormányzatok hasonló intézményeire történő pótlulagos anyagi ráfordításait veszi alapul. Kihasználva a hatályos egyházi törvény liberális rendelkezéseit, nagyvonalúságát, KHT-k, alapítványok, illetve magánszemélyek hoztak létre fiktív egyházi szervezeteket kizárólag az állami kiegészítő normatíva igénybevétele érdekében. Ez olyan mértékeket és olyan méreteket öltött, amely már a szociális ellátórendszer fenntarthatóságát is veszélyezteti. Ezért 2011. július 1-től a kiegészítő normatíva csak azon egyházaknak jár, akik átfogó, a szociális tevékenységre is vonatkozó megállapodással rendelkeznek a kormánnyal. Ugyancsak tisztázandók az SZIA 1% egyházi felajánlásának a kérdése is. Május 20-áig ugyanis az adófizető állampolgárok olyan szervezeteknek is felajánlhatják adójuk 1%-át, amelyek az új szabályozás alapján 2012-ben várhatóan már nem egyházként fognak működni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt konferencia, őszintén remélem, hogy ezeket a problémákat hamarosan, együtt és közösen megoldjuk, és természetesen ennek érdekében számítunk az egyházak együttműködő és közreműködő segítségére is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a fenti szabályozási koncepció egyrészt kizárja azt, hogy bárki a társadalomra veszélyes tevékenység vagy anyagi haszonszerzés véget akarjon egyházat alapítani, másrészt a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos alapjogának biztosítása érdekében lehetővé teszi a közösségi vallásgyakorlást akár egy újonnan létrejövő vallási közösségnek is, biztosítva, hogy az belátható időn belül és az új törvényi feltételek elérése esetén elismert egyházzá vagy vallási közösséggé váljanak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!